mindig újra felvetődik az a kérdés, hogy mi, mint evangélikusok, Luther örököseinek ápolói, vagy reménység szerint ápolói, ismerjük-e meg, használjuk-e azt a liturgikus rendet, amit Luther Márton írt le és adott a gyülekezeteinek, vagy maradjunk meg annál, amit a 50-es, 60-as, 70-es években kialakult agendán ír le. Azt hiszem, hogy ebben kapunk mi majd most valamilyen tájékoztatást vagy bevezetést.
Kedves testvérek! Az elmúlt év júniusában a Lipcsei Egyetem egy nagy találkozót rendezett liturgikával foglalkozó emberek számára, de nem csupán német liturgia teológusok találkozója volt ez, hanem meghívták azokat az országokat, ahol az elmúlt években, vagy évtizedekben valamiféle liturgia reform zajlott. Így meghívtak engem is Magyarországról, hogy tartsak előadást az új liturgikus könyvről, annak teológiai hátteréről, és az ott állandóan felmerülő téma vagy kérdés az volt, minden egyes máshonnan érkezett, minden egyes új ágendát szerkesztő, létrehozó, kiadó közösség felé, hogy amikor készítették a saját istentiszteleti rendjüket, akkor milyen minta alapján, milyen példák alapján készítették. Önálló vállalkozás volt teljes mértékben, vagy voltak bizonyos példák, amiknek alapján készült az adott egyház új istentiszteleti rendje. És természetesen ezek között a kérdések között volt alkérdés is, hogy a magyar egyház adott esetben, amikor az új liturgikus könyvön dolgozott, akkor figyelembe vette a gyökereket, azaz a luteránus örökséget, és figyelembe vette azokat az egyéb ágendákat, amik, ahogyan jeleztem, az elmúlt években és évtizedekben születtek. Mert sorra születtek, mind német nyelvterületen, mind angol szász nyelvterületen, mint pedig az északi testvéreink között, akár Finnországra, akár skandináv országokra gondolok. És ezek most luteránus ágendák, tehát nem egy szélesebb ökumenikus merítésről van szó, hanem kimondottan evangélikus egyházakban zajló liturgiai megújulásokról, próbálkozásokról. No, ennek alapján jött az ötlet, hogyha Luther konferencián ismét napirendre kerül az istentisztelet témája, már pedig azt gondolom, hogy az istentisztelet örök témája, állandó napirendi pontja az egyház életének, hiszen itt dobog az egyház életének szíve, közepe. Ez az az alkalom, ahol együtt van az egyház népe. Ha így együtt gondolkodunk az istentiszteletről, akkor tisztáznunk kell azt is, hogy vajon minta-e számunkra Luther istentiszteleti rendje, tudunk-e ma meríteni belőle, ha igen, akkor milyen módon. Az első alcímem így hangzik, a torgaui definíció, idézőjelben persze. Az utóbbi időben felerősödött az a veszély, hogy Luthert mindenki a saját szájíze szerint idézi. Teszi ezt azzal a céllal, hogy egyéni elméletét erősítse, saját meggyőződését alátámassza. Szegény öreg Márton, mondhatnánk, forog a sírjában, pontosabban az asztali beszélgetésekből és egyéb iratokból megismert vaskos humorával néz le ránk fentről, abból a világból, ahol már nincs szükség reformációra, hiszen minden a helyén van, Isten sátora az emberek között van, és zajlik az örök Isten tisztelet. Ismételten találkozom olyan véleményekkel, amelyek az evangélikus Isten tisztelet non plus ultrájának tartják azt a mondatot, amit Luther a torgaui várkápolna felszentelésén mondott, ige hirdetésében olvasunk. Das nichts anders darin geschehe, als dass unser lieber Gott Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobgesang. Magyarán, abban tudnék a felszentelendő kápolnában, nem más történjék, mint az, hogy maga a mi kedves Urunk az ő szent szava által beszél velünk, mi pedig fordítva vele beszélünk az imádságban és a dicsérő énekben. Több szempontot figyelembe kell vennünk, amikor ezt a mondatot kiemeljük vagy halljuk. Mindenek előtt nem feledhetjük, hogy egy prédikációban hangzik el ez a mondat. Az igehirdetés műfaja azonban nem enged meg, és nem is kíván precíz körülírást egy-egy fogalommal kapcsolatban, hiszen eleve nem fogalmakban gondolkodik, legalábbis reménység szerint, hanem eseményekben. Isten nagy tetteiről és azok hatásáról szól. Azt is le kell szögeznünk, hogy Luther nem volt sem rendszeres teológus, dogmatikus, sem pedig liturgiával tudományosan foglalkozó ember. Nem csak az igehirdetés műfajától lett volna idegen egy ilyen szószéki értekezés az Isten tisztelet lényegéről, de Luther személyétől, a teológiához való hozzáállásától is. Reformátorunk a szószéken igehirdető volt, és nem professzor, még ha tanári talárt hordott is, de csak a hétközi, illetve az esti istentiszteleten, mert az úrvacsorát miseruhában végezte. Ezt sokszor el szoktuk felejteni, amikor azt gondoljuk, hogy Luther kabátban végezte az istentiszteleti szolgálatot. Ebben a civil öltözékben Luther valóban a tanítói igehirdetést, a tanítói szót mondta, de az istentiszteleten, az úrvacsora istentiszteleten miseruhát hord. És az egyetemi katedrán is a tudományos munkáján, adott esetben exegézisen, keresztül sütött az ige hirdetői szenvedély. Végül pedig tisztán kell látnunk azt is, hogy itt szó sincs valamiféle definícióról, csupán egy prédikáció bevezető, ráadásul fél mondatáról. Nem egy komplett formuláról van szó, hanem egy állításról, amelynek lényege a működő dialógus élmény Isten és ember között. Ezért érdemes elindulni azon a nyomvonalon, amely a lét értelmét, az élet titkait, abban a dialógus eseményben látja, amely a teremtő és teremmény között zajlik. Jó esetben természetes, a bűneset óta azonban természetellenesen, azaz zavart módon. A torgaui prédikáció 1544-ben hangzott el, eddigre mindenki számára világos volt, hogy hogyan vélekedik Luther az istentiszteletről, milyen reformot vezetett be ezen a területen, illetve milyen gyakorlatot alakított ki Wittenbergben, ahol maga is nem csupán igehirdető, hanem gyakorló liturgus volt. Sőt, eddigre már komoly története volt a megreformált istentiszteleteknek, hiszen a környezetben már több vágányon haladt a megújult liturgia. Erre is érdemes lenne egyszer időt szentelni, végig gondolni azt, hogy milyen más, hasonló vagy eltérő liturgiák alakultak ki Wittenbergtől független, vagy Wittenberggel kölcsön hatásban. Luther maga is figyel arra, hogy mi zajlik körülötte, az evangéliumi módon gondolkodó és megújuló gyülekezetben, ahogyan Luther gyakorlata is hatással van a környezetre. Következő pontom, istentiszteleti iratok. Luther nem 2 évvel halála előtt foglalkozott először az istentisztelettel. Reformáció nagy eseményeinek sorában már az elején találunk utalásokat, és azután részletes anyagokat az istentiszteletről magáról. Csak emlékezzünk vissza a legfontosabbakra. 1523 gyülekezeti istentisztelet rendjéről, 1524 év végén napvilágot lát a formula missi, a latin miséje Luthernek. 1526 a német mise és az istentisztelet rendje. Csak ezt a 3 legfontosabb iratot említem. 2 évtizeddel a torgaui igehirdetés előtt Luther letette a voksát és megreformálta az istentiszteletet. És mit is látunk ezekben? Summázva, Luther számára természetes volt, hogy az ősi keresztény örökséget, a nyugati egyház istentiszteleti tradícióját nem eltörölni, hanem megtisztítani akarja. Természetes volt az is, hogy az istentisztelet egészét veszi kézbe, formálja, használja, tisztítja. Nem csupán egyik vagy másik fókuszát. Bizonyára más miatt az igei részt, és más miatt az úrvacsorai részt. De egyértelműen mind a kettőt reformálta, egységben látva az egészet. És ide sorolandók továbbá azok az iratok, amelyeket a misével kapcsolatos visszaélésekről, illetve az úrvacsoráról szóló tanításait tartalmazza. Bűnbánat, keresség, úrvacsora itt található az asztalon, 3 szermó a szentségekről 1519-es dátummal. A misével való visszaélésről 1521. Az egyház babiloni fogságáról, ugye 1521, bocsánat. Az egyik legjelentősebb irat ugye az úrvacsorával kapcsolatban, vagy az úrvacsora bullája 1522, vagy az úrvacsora mindkét szín alatt való vételéről és egyéb újításokról, szintén 1522. Protestált kora egyházának visszaélései ellen, de protestált az igazi, tiszta, igét hordozó Isten tisztelet, Isten kegyelmét közvetítő, megjelenítő, valóságát evő liturgia mellett. Munkássága egyszerre volt kontinuitást megőrző, tradicionális és innovatív új értéket teremtő. A kettő nem vált el egymástól, hanem komplementer módon kiegészítette egymást, egymásba fonódva egységet képzett. A kontinuitás és az innováció egyformán és elválaszthatatlanul jellemezte Luther istentisztelethez való viszonyát. Vicián Dezső felhívja a figyelmet arra, hogy Luther reformátori munkásságának elején nem közvetlenül foglalkozott az istentisztelet reformációjával. Valóban úgy tűnik, hogy Luther az alapvető kérdésekkel foglalkozik, az ige központi szerepével, az egyház tanításának biblikus tisztogatásával, Krisztus kereszt áldozatának üdvösséget szerző valóságával. Azonban csak hamar világossá válik számára, hogy a nép az istentiszteleten imádkozza, érti meg, és vallja az egyház titkait, és az istentiszteleten élheti át a hit ébredését és megerősödését. Ezért viszonylag hamar fontos kérdésé vált a reformátor számára az istentisztelet, az igehirdetés és a szentségekben való részesedés helye. Így gyakorlatilag 1519-től kezdve élete végéig munkásságában állandóan napi renden volt az istentisztelet ügye. A sok-sok iratban könnyen elveszünk, ezért most csupán néhány alapvető műre és az azokban található istentiszteletre vonatkozó tanításokra koncentráljunk. A Deutsche Messe előszavában Luther háromféle istentiszteletről beszél. Az első a latin mise. Ennek mintája, alaprendje a formula missae. Ezt folyamatosan szeretné használni, mondja Luther, hiszen nincs szándékában a latin nyelvet az istentiszteletből egészen kiküszöbölni. Volt ebben a döntésben tradíció tisztelet, az ifjúságra irányuló pedagógiai szándék, és az adott körülmények reális felmérése. A második a német mise és istentisztelet. Ahogy Luther mondja, ezt az együgyű nép kedvéért kell létesíteni. Luther itt nem a hívőkre, Luther itt a nem hívőkre, bocsánat, nem keresztényekre, a bámészkodókra, hogy ő fogalmaz, gondol. Arra a helyzetre, ahol még nincs rendezett és tudatos gyülekezetben, amelyben az evangélium szellemében lehetne a keresztényeket kormányozni, hanem csak nyilvános buzdítás folyik a hitre és a kereszténységre. A harmadik csoport tagjai azok, akik már az evangéliumi rend igazi természetével bírnak. Ezeknek zárt körben kellene összejönniük, imádkozniuk, igét olvasniuk, és a szentségeket élvezniük. Idézem, itt rövid, megfelelő módon a keresztséget, illetve a szentséget is ki lehetne szolgáltatni, s minden súlyt az igére, az imádságra és a szeretetre helyezni. Ilyen közösségről azonban csak a reménység alapján szólt, hiszen maga vallja, még nincsenek meg a hozzávaló embereim és személyeim. Később a német mise teendőinek kifejtésekor ezt nevezi az igazi misének, ahol csupa keresztények között már az oltárnak sem kellene úgy maradnia, és a papnak állandóan a közösség felé kellene fordulnia, ahogyan Krisztus is tette az úrvacsoránál. De hát várjunk, mondja, még ennek is eljön a maga ideje. Hát ez az idő Luther életében nem érkezett el, így valójában csak két istentiszteleti rendet hagyott ránk, ezek mindegyike úrvacsorás istentisztelet volt. Ma úgy mondanánk, két fókuszú istentisztelet, ahol egymás mellett állt az ige és a szentség. Verbum et sacramentum egysége, Luthernél azonban nem egymás mellettiséget jelentett. Következő alcímem az ige központi szerepe. És ez szinte refrénszerűen a következő szakaszban egész az előadás végéig elő fog jönni. Luther számára a kulcs szó az ige. Isten teremtő, megváltó, megszentelő igéje, a testélet és üdvösséget hozó ige. A máshol és mások által használt terminus technikusszal élve, itt a verbum, az ige megjelenik hallható és látható formában. A verbum audibile és a verbum visibile, e kettő azonban nem úgy válik szét, ahogyan ezt gondolni szokták, hogy a hallható ige, a szentírás szava és a hirdetett élő evangélium, a látható ige pedig az úrvacsora, ahogyan Luther nevezi, az oltári szentség. A kettő szorosan összetartozik, és a hallható ige is láthatóvá inkarnálódik, és a látható ige is hallani és hallgatni való, hiszen az úrvacsora lényege is az ige Krisztus szava, amely nélkül, és ezt most ne a formális elhangzásra értsük csupán, nem úrvacsora, az úrvacsora. Igencsak elgondolkodtató az a reformátori merészség, ahogyan az úrvacsoráról és egyéb újításokról szóló iratában arról beszél, hogy mit jelent az egy és két szín kenyér és bor, illetve az ige összefüggése. Idézem. Harmadszor mondja egy hosszú rendszerezés után Luther, hogy a prédikációban a szentség igéit ugyancsak hangoztassuk, ez az én testem, mely ti értetek adatot, ez az én vérem, amely ti érettetek adatot, stb. És ezeket minden egyes keresztény vésse a szívébe, és tartsa maga előtt, és művelje, mikor a szentséget veszi, avagy a misét hallgatja, mert ezerszer fontosabbak ezen igék, mint a szentségeknek színei. És ez igék nélkül a szentség nem szentség, hanem csak csúfság az Isten előtt. Azért a pápisták templomaiban ott van ugyan a szentség, de az senkinek nem adatik, mert ők elrejtik az igét, és csak a színt adják, ami borzasztó dolog. Majd néhány gondolat után így folytatja. Ha pedig ez esetben, tudnék, ahol csak egy színt osztanak, tudnék csak az ostját, Krisztusnak mindkét színre vonatkozó rendelkezése bántana téged, mintha nem volna helyén való dolog egy színt élvezni, ígyen nyugtasd meg magadat. Először is, mégiscsak a tiéd a szentség igéje, ami ennek fő része. Azt felfoghatod, és elsajátíthatod úgy is, hogyha csak egyik vagy mindkét színt, vagy éppen egyet sem élvezel, úgyhogy tisztára veszedelem nélkül vagy, és a szentségnek erejét mégis megnyered. Gondoljunk csak bele. Néhány fontos pontot hadd emeljünk ki abból a reformátori gondolatkörből, amely magától értető módon átjárja az Isten tisztelettel való foglalkozást is. Először és mindenek előtt az ige központi szerepe, az élet minden területén. Aztán másodszor a hit az egyedüli lehetséges érdemi válasz, amely megragadja Isten nagy tetteit, megragadja magát az üdvösséget is. Aztán az érdemszerző cselekedetek értelmetlen, sőt bűnös volta. Aztán a bűnbocsánat evangéliuma, és végül a Krisztus valóságos jelenléte. Ezek azok a legfontosabb központi gondolatok, amelyek újra meg újra felbukkannak Luther Isten tisztelettel való foglalatoskodásában. Az ige, nézzük egy kicsit részletesebben, az ige központi szerepe a keresztény életben, így az Isten tisztelt életben is Luther számára egyértelmű. A sola scriptura elv ilyen értelemben is érvényre jutott az Isten tiszteleten, amely primer módon Isten cselekedete velünk. Tehát nem mi végezzük az Isten tiszteletet, Isten cselekedete velünk. Isten megszólal igéjében, int, fed, ítél, bíztat, simogat és vigasztal. Az ige, amely Luther számára nem valami, hanem valaki, maga Jézus Krisztus, a testélet ige, az emberré lett Isten, ami urunk. Krisztusban Isten üdvözítő kegyelme jelent meg, amely a hívő egyedüli reménysége. Krisztus önmagát adja oda az egyetlen áldozatban, így válik az úrvacsora a hitáltal megragadott kegyelem alkalmává. Így már együtt is van a teljes reformáció csokor, a sola scriptura, a solus Christus, sola gratia, sola fide. Igen, kiemelt szerepe van Luther gondolkodásában, így az Isten tisztelet teológiájában is a hitnek. Az ige és a hit korrelációban vannak egymással. Ugyanakkor a hit és a szentség is elválaszthatatlanok egymástól. Az 1519-ben keletkezett tanító igehirdetés az úrvacsoráról, Krisztus valóságos szentestének szakramentumáról külön kitér a hit szerepére. Idézem. Ügyelj hát arra, hogy hitedben gyakorold és erősítsed magadat. Ha megszomorodol, vagy bűneid szorongatnak, úgy járulj a szentséghez, vagy hallgasd a misét, hogy a szentséget, s annak jelentését, tartalmát szívből kívánjad. Ne kételkedj abban, hogy amire a szentség utal, a számodra is valósággá válik. Azaz, légy bizonyos afelől, hogy Krisztus és minden szentje hozzád jön, minden képességükkel, szenvedésükkel és kegyelmükkel, hogy veled együtt éljenek, tegyenek, vegyenek, szenvedjenek és meghalljanak, és egészen a tieid akarnak lenni, minden dologban részesedni akarnak. Ha jól gyakorlod és erősíted magad ebben a hitben, meg fogod tapasztalni, micsoda örömteljes, gazdag mennyegzői lakomát és jólétet készített számodra az oltáron a te Istened. A méltán egyik legjelentősebb iratnak tartott az egyház babiloni fogságáról szóló könyvecskéje, ilyen értelműen ír a mise és a hit kapcsolatáról. Ebből láthatod, idézem, hogy a mise méltó megtartásához semmi más nem szükséges, mint olyan hit, amely amaz ígéretben erősen bízik, és Krisztus ezen igéit igaznak tartja, és nem kételkedik afelett, hogy ezeket a fölötte nagy jókat neki ajándékozzák. Ugyancsak hangsúlyos és elválaszthatatlan az istentisztelet újraértelmezésével és megtisztított gyakorlatával a bűnbocsánat evangéliuma, amely Isten Krisztusban megtapasztalt szeretetéről szól, erről a féltő, megtartó, megigazító, hazaváró szeretetről. A bűnbocsánat evangéliuma, amely feltételezi a törvény bűnbánatra hívó és indító szavát, a bűnös töredelmét, és a bűnbánatra ébredését, és Isten irgalmának személyes kiáradását. Ehhez kapcsolódik a keresztről szóló hangsúlyos beszéd, amely Krisztus egyedüli, megismételhetetlen, érvényes és megváltást jelentő áldozatáról beszél, mindennek középpontjába helyezve Krisztus halálát és a megváltás művét. Az imént már idézett szermó igen határozottan kiemeli az úrvacsorai közösséget, amely mind vertikális, mind pedig horizontális értelemben érvényes. A Krisztussal való teljes közösséget jelenti az úrvacsora. Idézem. Ebben a szentségben tehát maga Isten ad az embernek a pap által biztos jelet arról, hogy Krisztussal és az ő szentjeivel egyesül, s minden dolguk közös lesz, úgyhogy Krisztus szenvedése és élete az ő sajátjává válik, úgy szintén az összes szentek élete és szenvedése. Luther számára részben hivatása nyomán, részben személyes hittapasztalatai és biblikus felismerései következtében kérdésessé vált, hogy miért is került Isten igéje háttérbe a mindennapos imaórákon, mint pedig a vasárnapi istentiszteleteken. És a hiányérzet mellé még az is társult, hogy bizonyos pontokon az egyház kiváltotta az igét mindenféle pótszerekkel, költeményekkel, legendákkal, egyéb történetekkel. Az istentisztelet megújításának egyik alapkérdésévé vált számára, hogy a liturgia engedje Isten szóhoz jutni, hiszen ez a mindenható szándéka és akarata meg akar szólítani, beszélni akar hozzánk, hirdettetni akarja a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Az istentisztelet emberi feladata, hogy a maga kereteivel elősegítse Isten igéjének a hatékonyságát és formát, medret adjon a Szentlélek igében való áradásának. Következő fejezetcím, kettős célú küzdelem, harc. Az ige, viva vox evangélii, hangzó evangélium, az élő evangélium. Az úrvacsora, a bűnbánat, oltári szentsége. A kettő tisztaságáért, megfelelő súlyáért, helyes értéséért és gyakorlatáért két fronton nyitott harcot Luther. Egyik az ige visszahozatala az Isten tiszteletben, mint a nép nyelvén olvasott, hirdetett és továbbadott ige. A másik front az úrvacsorát megtisztította az áldozat karaktertől és mindenféle érdemszerző jellektől. Isten ajándéka az, és nem emberműve. Nézzünk ebbe is bele egy picit. A nép nyelvén a reformátor számára nem csupán fordítási kérdést jelentett. Luther nem fordított csupán, hanem németesített fel Deutschtedén text. És nem csupán nyelvi értelemben az anyanyelvén hirdette az evangéliumot, hanem személyesen, az adott helyzetben, az adott korban. Isten igéje nem elvont tanítás volt csupán, dogmatikai rendszer Luther számára, hanem életet jelentő isteni cselekvés. Az ige eseményre nyitotta fel Luther az egyház szemét, hogy nem csupán hangzik, hanem történik az Isten igéje. Az ige népnyelvére fordítását jelentette az is, hogy a gyülekezet aktív részesévé vált az ige eseménynek. Ennek kiemelt eszköze volt az ének, a gyülekezet ének. Az ének, amely többé nem a kegyes hangulatok vallásos megfogalmazása volt, hanem az ige hordozója, tudatosítója, begyakorlása a nép ajkán. Az ige vissza és közel hozatalának eszköze volt a mise perikópák megreformálása is. Luther, a biblikus professzor, ez különösen is fontosnak, és a maga számára kedvesnek tartotta. Tudatosan úgy formálta a perikópákat, hogy azok a Krisztusban való hitről beszéljenek. A népnyelvűség Luther számára tehát több volt, mint németesítés, hiszen tudjuk, az egész istentisztelt reform Luther számára két nyelvű projekt volt, ahol a latin és a német egymás mellett szerepeltek. Az inkarnáció folytatása, azaz az Isten szeretetének érthető igévé létele. Ez az érthető ige ébreszti azután a bizodalmas hitet. És a másik front, az úrvacsorát megtisztította minden emberkedéstől, gondolati, szokásbeli, gyakorlati elferdülésétől. Nem magyarázta agyon a megmagyarázhatatlan, de tisztán és világosan látta és láttatta a lényeget. Krisztus önfeláldozó szeretetét, értünk vállalt halálát, megváltó kegyelmét. Felhívta a figyelmet arra a veszélyre, amely minden értelmezés mesterkedést, szellemi zsonglőrködést kísérel meg arra, hogy Isten titkát belepréselje emberi gondolatainkba. De megtanított arra, hogy a Krisztussal való ilyen közvetlen kapcsolat nélkül sorvad a lélek és elhal a hit. Elutasította az úrvacsora mágikus kezelését, és felszabadította az embert arra, hogy éljen az oltári szentségnek ezzel a páratlan ajándékával. Így ír. Mert a keresztény nem a szentségért lett, hanem a szentség rendeltetett a keresztényért. És ezek a buta koponyák mégis elsősorban azon vitatkoznak, hogy ő megfoghatja-e a szentséget, sőt, ebből eretnekséget akartak csinálni. Alakítunk egy kórust így. Köhögős kórus. A jelentős torzulások felszámolásának másik példája az, ahogyan a két szín alatti áldozást, azaz úrvacsora megcsonkítatlan, teljes formáját tette természetessé reformátori intencióiban. Idézem, mert az evangélium szövege tekintetben annyira világos, hogy a pápisták nem tagadhatják, miszerint Krisztus mindkét szint elrendelte, és odaadta az összes tanítványainak. Annak okáért maradjunk meg álhatatosan amellett, hogy mindkét színnek élvezése helyes, és keresztény, és evangéliumi dolog. Később ugyanúgy vallanunk, és megtartanunk kell azt a szabadságot is, hogy a szentséget kézzel vagy szájjal vehetjük, ugye ma ez megint egy kérdés, megszentelt és közönséges ruhában, edényben, házban oszthatjuk, amint nekünk tetszik. A legfontosabb ügy az istentisztelet megformálásában az ige visszahozatala mellett az áldozat helyes értelmezése. Luther határozottan elutasít minden olyan momentumot, és kivág a mise gyakorlatból minden olyan szakaszt, amely arra utalhat, hogy a pap, az egyház mutatja be az áldozatot. Isten odaadta fiát áldozati bárányul, ezért ünnepelhetjük az úrvacsorát. Az úrvacsora nem eszköz az ember kezében, amelyel megbékíti a haragvó Isten, hanem az Isten ajándéka, Isten adománya, amelyben békességet és szabadulást kínál az embernek. Nem emberek tette, hanem az Isten cselekedete ez. Krisztus áldozata beneficium dei, és nem sacrificium hominis. Ezért Luther törölte az offertóriumot a mise rendjéből, ez nem a persejezés, ahogy sokszor gondolják az offertóriumot, hanem az adományok feláldozása, bemutatása, mivel a szemben állónak tekintette az egész kánonnal. Sok mindent kivett Luther, de valami mással helyettesítette az Isten tiszteletbe. Az offertóriumot egyszerűen kiváltás, helyettesítés nélkül kihagyja. Nem mi visszük kiengesztelésül Isten elé az áldozatot, hanem ő lép elénk, és ajándékozza nekünk Krisztust. Luther nem veti el a külsőségeket, hagyja a régi szokások megtartását, akár ruháról, akár énekekről, szertartásokról van szó, de mindezek mellett a legfontosabb, hogy a lényeg ne vesszen el, így mondja a lelkeket, ige hirdetéssel szabadítsuk meg. A külső szokásoknál azonban az úrvacsora Krisztusi voltának megőrzése fontosabb volt. A szerzési igék, amiket Luther a szöveg súlya miatt énekeltett a lelkésszel, méghozzá az evangéliumi tónuson, mindenek felé emelkedett, hiszen nem emberi műről, nem a pap vagy az egyház bemutatott áldozatáról van szó, Krisztus maga, aki a konszekrációt végzi. Ezek ugyanolyan teremtő erejű szavak, mint amikről a Biblia első fejezetei beszélnek, legyen és lett. Nem kívánságot fejeznek ki, nem valamiféle ténynek a bejelentései, hanem teremtő szavak, hatalommal rendelkező szavak. Létrejön az, ami elhangzik. Az istentisztelet rendjéről szóló lutheri írásban reformátor három nagy visszaélést emel ki, hogy az igét elhallgatták, az istentiszteletben sok keresztényietlen mese és hazugság csúszott be, és harmadszor az istentiszteletet úgy végezték, hogy azzal ki akarták érdemelni Isten kegyelmét és az üdvösséget. Így olvassuk. Hogy ezen visszaéléseket megszüntessük, elsősorban azt kell tudnunk, hogy a keresztény gyülekezet soha ne gyülekezzék össze anélkül, hogy abban Isten igéjét ne hirdessék, és ne imádkozzanak. Vasárnap az összejövetel, a mindennapi kisebb csoport összejövetelén felül az egész gyülekezet részvételével történik, és ott, amit eddig szokásban is volt, a mises, a vecsernye énekeltessék olyan módon, hogy mindkét alkalommal az egész gyülekezetnek prédikációt tartassék. Ha azután ilyenkor valaki a szentséget akarja felvenni, azt neki ki kell szolgáltatni, amint az ilyeneket a körülmények, az idő és a személy figyelembevételével egymás közt mind szépen el lehet intézni. Ha egyesek vasárnapon kívül óhajtanák a szentséget, az esetben az ájtatos hangulat és az idő figyelembevételével misét kell tartani, mivel e tekintetben nem lehet sem törvényt, sem korlátokat szabni. Luther nem erőltette a formai egységet az istentisztelet erején. területén. Nagy vehemenciával támadt azokra, például Karstadtra, akik túlzásokba estek, pattanásig feszítve a húrt, veszélyeztették a reformáció ügyét, azaz Krisztus egyházának megújulását. Consensus in doctrina evangelii et administratione sacramentorum, egység az evangélium tanításában és a szentségekkel való gyakorlatban nem alakult ki. De Luther szükségesnek tartotta, hogy legalább regionálisan egységes legyen az istentisztelet rendje. Luther éles és könyörtelen kritikus volt, ugyanakkor ismerve az emberi lelket és a közösség dinamikáját, vigyázott arra, hogy ne legyen kényszer a megújulásból. Ja, kein Nötigkesetz draus machen, mondta. Ő maga következetesen képviselte a változás szükségességét, alaposan megindokolta minden lépését, alátámasztotta minden kritikáját, de az egyébként vehemensen intézkedő Luther óvatosan lépett az újítások bevezetésében, elsősorban tanított, aztán példát adott, és a szó és a gyakorlat összecsengett. Az alapkérdés, ez a következő fejezet címes, már megyünk a vége fele. Minta-e Luther istentiszteleti rendje a mai evangélikusok számára? Igen, hangzik az egyértelmű válaszom, amely Luther iratainak megismerése, tanításában való elmélyedés nyomán egyre erősödik és egyre határozottabbá válik. Minta minden korban és minta ma is, mert formáját és lényegét tekintve olyan modellt mutat, amely biblikus, a tradíciót komolyan vevő, az újulás segítő, az Isten cselekedetére figyelő, de az embert nem szem elől tévesztő módon mutatja meg a csodát, Isten és ember együtt létének reális lehetőségét. Miben minta? Abban, ahogy a tradíciót kezeli. Abban, ahogy az újítás eszközeivel bánik, abban, ahogyan a lényegre tör, és abban, ahogyan az objektív és szubjektív oldal jó arányba tartja. Nézzük ezt a négyet. Egy-egy mondat mindegyikhez. Luther istentiszteleti rendje, mint a mai evangélikusság számára, ahogy a tradíciót kezeli. Tisztelettel, de kritikusan. Kritikája nem érzelmi, hangulati kritika, hanem biblikus, a Szentírás mérlegén bíráló, alázatos kritika. Ami jó, ami Istentől van, hagyjuk meg, vegyük át, használjuk fel. Ami nem állja meg a helyét a Szentírás mérlegén, nem felel meg az egyedül Krisztus az üdvösségünk tanítás bibliai mércéjének, az tűnjön el. Csak ez lehet a mértéke a mai tradíció kezelésünknek is. Másodszor. Mint a Luther rendje számunkra abban is, ahogy az újítás eszközeivel bánik. Nyoma sincs dühből, korszerűsködésből, ötletelésből származó meggondolatlan változtatásnak. Luther nagyon jól tudja azt, amit a liturgia történetével foglalkozók előbb-utóbb felismernek, hogy bármivel is kísérletezünk, nem tudunk jobbat, mint amit az egyház Istentől elfogadott évszázadokon és évezredeken keresztül csiszolt, kiimádkozott és megélt. Az öncélú újítók mindig oda jutnak, hogy a régi elemeket, a megszokott folyamatokat, az ismert liturgikus dramaturgiát alkotják újra. Ami ezen felül van, tiszavirág életű, értéket nem képviselő próbálkozás. Luther csak ott nyúlt bele, ahol vissza kellett állítani a vágányra a kizökkent szerelvén. Azt azonban határozottan, de türelemmel végezte. Harmadszor, minta számunkra Luther abban, ahogyan a lényegre tör. Semmi emberi díszítés, de teljes pompájában ragyog az evangélium. Semmi okoskodó magyarázat, de tudatos, igényes megszólaltatás az Isten igéjének. Semmi mellébeszélés, csak a Krisztusról és a benne nyert kegyelemről szóló tanítás. Nem látszat sokszínűség, hanem vállalt szent együgyűség, tudnék, a Krisztus ügyének a vállalása. Semmi látványos külsőség, de a tartalomhoz méltó forma. Van mit tanulnunk tőle. És következő. Mint a számunkra reformátorunk istentisztelet formálása abban, ahogy az objektív és szubjektív oldal jó arányban tartja, nagy művészet ez. Minden korban két oldalról is érkezik a kísértés. Ma az individualizmus, az élmény hajkurászó társadalomban nagy kísértés, hogy minden az egyén érdekét szolgálja, mindenki egyenként jól érezze magát, mindenki megkapja, amit kíván, az Isten tiszteleten is. Ezért barátságos, családias, showműsorszerű, megható történetekkel megküzdelt, kis színesekkel és hangulatos elemekkel fellazított Isten tiszteletet igényelnek sokan, és ezt az igényt szolgai módon ki is szolgálják. Rendhagyó liturgiákat írnak a korszerű istentiszteletről, a média programokkal is konkurens templomi alkalmakról, és nem egy ember át is veszi, végig is kísérletezi ezeket. Azután a pillanatnyi fellendülést követően jön a visszaesés, hiszen minden csoda 3 napig tart. Korábban is voltak ilyen szubjektív elemekkel átitatott kísérletek. Akár a megtérések megható tálalása bizonyságtételek formájában, akár a könygázgránát hatásával vetekedő angol szász nóták elterjesztésével. A szubjektivista vonalnak sohasem volt hosszú élete az Isten tisztelet történetben. De a másik oldal is nagy veszélyeket, sőt zsákutcába futásokat hordoz. Korszakra és felekezetre való tekintet nélkül ez a kísértés is állandó. Azt tudnélik, hogy a liturgia maga szent objektivitásában, hiszen Isten cselekszik benne, ő az alany, és mi vagyunk a cselekvésének a tárgya, hideg, rideg, dogmatikus levegőt árasztó, embertől távol is, sőt idegen kultusszá válik. Igaz minden szava, és mégis embertelen. A kettő között kell megtalálni a helyes irányt, nem feledni, hogy a liturgia nagy, öröktől fogva és örökké tartóan zajló nagy esemény, amelynek mi részesei lehetünk, de rajtunk kívül és nélkülünk is zajlik. Isten országának létformája ez a próféták, a Zsoltárok és a Jelenések könyve szerint. Ugyanakkor azt sem szabad felejteni, hogy Isten nagy és objektív tettei értünk pro nobis, sőt, értem személyesen történtek, történnek. Nem lazíthatunk hát azon, ami szilárdan áll Isten kijelentésén, de közel hozhatjuk az emberekhez, és közel engedhetjük magunkhoz mindazt, amit Isten nekünk szánt, ami értünk van. Luther zseniális arányérzékéről tanúskodott, tudta, mi a döntő, mi az, ami fontos. No, ilyen értelemben vettük komolyan Luther mintáját, amikor az evangélikus istentisztelet liturgikus könyv készült. Így kezeltük a tradíciót, így nem engedtünk az élmény kereszténység csábító kívánságainak és igényeinek, így próbáltunk a lényegre törni, és így próbáltunk az objektív, szubjektív arányokat beállítani. Befejezés. Az Isten tiszteleten nem más történjék, mint az, hogy maga, a mi kedves Urunk az ő szent szava által velünk beszél, mi pedig fordítva vele beszélünk az imádságban és a dicsőítő énekben. A torgaui formula szerint az Isten tisztelet, Isten igéje és az ember válasza. És a gondolatsorom elején tiltakoztam is ez ellen, hiszen elsőre egyoldalúnak és hiányosnak tűnő definíció ez, felülbírálva a szimplifikált liturgia ellenes véleményeken alapuló elutasításomat, mégis tovább ízlelgetem a szentelő ige hirdetése fontos mondatát. Az ige és a válasz a maga teljes értelmében valóban átfogja, kifejezi, sőt definiálja az Isten tiszteletet. Az ige azonban nem csak a prédikáció, és a válasz nem csupán a mi imádságunk. Az ige Isten irgalmas és kegyelmes cselekedete rajtunk. Nagy tetteinek összessége, amely hol verbálisan, hol nonverbálisan ér el minket. Ott, akkor és úgy, ahogyan Istennek tetszik. A válasz pedig nem szavak, mozdulatok, magatartásformák és viselkedés szekvenciák összessége, hanem a hit megnyilvánulása. Az Isten nagy tettei nyomán ébredt, a Szentlélek által teremtett, az emberi lét egészét, múltját, jelenét és örök jövőjét Isten szeretetére bízó hit. És azzal fejezem be, amivel Luther a német mise és az Isten tisztelt rendje című írását is lezárta. Isten lelke és kegyelme legyen mindnyájatokkal, mindnyájunkkal. Amen.